Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A mindenki kezében jelenlevő technológia egyre közelebb hozta egymáshoz az orvost és a pácienst. Ma már egy-két kattintás elég ahhoz, hogy átküldjünk különböző eredményeket az orvosunknak, vagy felhívjuk, ha valamilyen kérdésünk adódik. Azonban az nem egyértelmű, hogy meddig mehetünk el ebben a kapcsolatban. A lehetőségünk megvan, és nyilvánvalóan megvannak azok a helyzetek, amikor élnünk is kell vele. Viszont nem szabad átesni a ló túloldalára. Meg kell találni az egészséges mennyiséget ebben az online kommunikációban. Arról nem is beszélve, hogy nem a páciens kell tanácsot adjon az orvosnak, hanem fordítva. Témánk orvos-beteg kapcsolattartás az online térben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Fried Attila, kardiológus főorvos, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetője. Doktor úr, köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt.
Jó estét kívánok, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk a múlt héten.
Hát én azt hiszem, hogy két nagy kategóriába sorolható az, amiről a múlt héten beszélgettünk. Az egyik az, hogy a számítástechnika gyakorlatilag teljes mértékben uralja jelen pillanatban a modern orvosi eszköztárat, akár diagnosztikai, akár terápiás módszerekről beszélünk, és ezeken belül ugye említettük a szívritmus szabályozóknak, a pacemakereknek a működését, hogy ezek is mennyire okos műszerek. A másik része a beszélgetésünknek arra vonatkozott, hogy ezek az okos, a különböző okos eszközök, okos telefon, okos óra, azok a mindennapjaink részei lettek, és nagyon sok biológiai jelet, így például a szívfrekvenciát, ami a leg, mondjuk az, hogy hétköznapi biológiai jel, a pulzusszám, illetve az újabb készülők már EKG-t is tudnak, és nyilván ezeknek a rögzítése, a pulzusszám, illetve az EKG rögzítése, az nagyban segíti bizonyos kórállapotnak a diagnózisát.
Az adás előtt beszélgettünk, és nekem eszembe jutott egy kérdés. A múlt adásban elhangzott az, hogy ha a véroxigén szintünk alacsony, és mondjuk mellettünk van egy hölgy, akkor nagy valószínűséggel az nem közömbös a számunkra. De mi a helyzet akkor, hogyha valaki cigarettázik? Az hogyan befolyásolja a véroxigén szintjét?
Nagyon jó a kérdés. Két szempontból is befolyásolja a dohányzása. Tehát még egyszer, mikor véroxigén szintet mérünk, akkor a bőr erejének, a kicsi erejének, a kapillárisainak a véroxigén szintjét nézzük, tehát nem egy nagy artériában vett vérnek az oxigén szintjét, és mondtam azt, hogy abban az esetben ezek a kicsi erek, a kapillárisok összehúzódnak, lelassul bennük a keringés, a vér elveszíti az oxigén tartalmát, úgymond deszaturálódik. Tehát minden olyan dolog, ami a bőrereknek a beszűkülését, összehúzódását idézi elő, az gyakorlatilag az oxigén szaturáció csökkenéshez fog vezetni. És erre számtalan példa hozhat, ugye az egyik a hidegkezű emberek, vannak stresszes hidegkezű emberek, izguló emberek, akiknek a szaturáció biztos alacsony, mivel a bőrereik össze vannak húzódva. Most a dohányosok egy része, főleg amikor az első cigarettáknál tartanak az emberek, azoknak is hideg lesz a kezű, és a nikotinnak annak van egy érösszehúzó hatása.
És akkor maradjunk még az okos eszközöknél, eltekintve a véroxigén szinttől. van rá konkrét példa már Magyarországon is, hogy egy okos óra megmentette valakinek az életét. Az illető karácsonyra kapta meg az eszközt, felrakta a kezére, és az egyből jelezte neki, hogy pitvar fibrilláció. És beigazolódott, tehát utána a személy elment egy orvoshoz, és beigazolódott. Mi történt volna, hogyha nem kapja meg ajándékba ezt az eszközt, illetve nem végzi el ezt az EKG-t, és telik az idő, telik az idő.
Igen, ez egy nagyon jó példa a pitvar fibrilláció. A pitvar fibrillációról azt kell tudni, azt hiszem már mondtam az elmúlt adás során is, hogy azt jelenti, hogy rendezetten a pitvaroknak a működése, és ez elektromos működése, és ez a pitvaroknak a mechanikai, tehát az összehúzódási működésének a rendezetlenségehez vezet. Ez viszont ahhoz fog vezetni, hogy pang a vér a pitvarok szintjén, tehát vérrög képződhet a pitvarokban, ami aztán kirepülve a szívből nyilván sztrókot okoz, hogyha egy agyi éret zár el az a vérrög, perifériás élelzáródást okoz, hogyha a lábban például áll meg ez a vérrög. Tehát ilyen szempontból a pitvarfibrillációnak a korai diagnózisa, mondjuk egy pici túlzással nyilván, hogy az életét mentette meg az illetőnek, de mindenképpen egy komoly komplikációtól menti meg az illető ember. Tehát ugyanis a pitvarfibrillációk egy része teljesen tünetmentesen zajlik, és az első tünete úgymond a pitvarfibrillációnak az, hogy sajnos bekövetkezik egy agyi érkatasztrófa, vagy egy periféres érelzáródás, vagy bárhol, de nyilván az a rög bárhol megállhat, valamilyen érnek az elzáródása, és az sokszor nagyon komoly problémát jelenthet.
Most már, manapság, akkor az okos eszközök, okos órák, de nem csak okos órák, hanem végülis az okos telefon is már ebbe a kategóriába tartozik, segítségével mindenki lehet orvos. De ez mennyire jó a valódi orvosoknak? Inkább segítség, vagy inkább fogjuk a fejünket, hogy mi történik, milyen eredményekkel jönnek be a páciensek a rendelőbe?
Igen, ez egy nagyon sarkalatos kérdése szerintem, nem csak a kardiológiának, hogy egyáltalán a medicinának, ugye, hogy meddig mehet el a beteg, egyrészt a tehát hová, vagy milyen irányban menjen a beteg, ami a tájékozódást illeti, tehát az információk beszerzését illeti, és kettő, a betegek által saját magukon rögzített biológiai jelek, hogy és milyen képpen kerüljenek terítékre az orvos elé, illetve feldolgozásra. Most én a második részre vonatkozott a kérdés. Én személyesen nagyon mindig pozitívan állok hozzá ahhoz, hogyha a beteg adatokat küld magáról. Tehát lehet lényeg ez vérnyomás adatok, vagy akár az okos műszerek által rögzített pulzusadatok, EKG, tehát ezek nagyon-nagyon fontosak, mert valós időben, tehát nyilván egy betegvizsgálat 15-20 percet tart jó esetben. Hát az alatt mennyi információ kerül egy orvos számára terítékre minimális. Tehát nagyon fontosak ezek az önmonitorozás során begyűjtött adatok. Tehát én mindig jó néven veszem, hogyha a beteg vérnyomás értékekkel, pulzus értékekkel, akár EKG görbékkel érkezik, amiket ő rögzít. Nyilván ez, hogyha egy beprogramált konzultációra, vizsgálatra jön ezekkel, az egy már egy offline történet, tehát nem kapjuk el ott helyben a dolgokat, de ez is nagyon informatív, hogy mi történt. Vannak terápiás és diagnosztikai konzekvencia. Az igazán érdekes dolog az, amikor online gyakorlatilag, vagy minimális idő késéssel történik bizonyos jeleknek, biológiai jeleknek, és itt a kardiológiában valóban az EKG az, ami az elsődleges, azoknak a továbbítása, és úgymond online, valós időben történik a továbbítás és a kiértékelés is, és tényleg ilyen esetben sokszor életmentő lehet egy vagy a beteg által elindított információcsomag, amiben mondjuk EKG van, vagy pedig automatikusan generált információcsomag, valóban életmentő lehet. Ugyanis az első kérdésre visszatérve, mikor van az, hogy valaki úgymond szívhalált hal? Hát például, hogyha egy rossz indulatú kamrai ritmuszavar alakul ki nála, és valóban egy okos készülék, az már egy minimális tudással tudja ezeket a ritmusokat azonosítani, és tovább küldi egy diszpécser szolgálat részére, vagy pedig a beteget figyelmezteti, hogy neked valószínűleg most kamerai eseményeid vannak, és ha most nem figyelünk oda, akkor egy óra múlva már kamerafibrilláció, tehát hirtelen szívhalál alakulhat ki. Nyilván vannak olyan kategóriák, betegkategóriák, szervi szívbetegség esetén, vagy elektromos szívbetegségek esetén, ahol nagyon fontos ezeknek a kamrai ritmuszavaroknak az időbeli felismerése.
És milyen helyzet az internettel? Tehát számos páciensnek, betegnek nincs okos eszköze, mert nem szeretne, mert nem tudja magának megengedni, nem is ez a lényeg, hanem egyszerűen fáj a feje, van valamilyen tünete, és beírja az internetre, hogy fáj a fejem. És akkor az internet ilyen csodálatosabbnál csodálatosabb eredményeket mutat neki, hogy akkor például agydaganata van, vagy nagyon ijesztő dolgokkal lehet találkozni. Igen. De tényleg egy ilyen egyszerű példával én kipróbáltam, hogy beírtam, hogy fejfájás, és mutatták, hogy ha valahol a halánték környékén fáj az ember feje, akkor az nagy valószínűséggel agydaganat. Azért ez nem így működik, de van, aki, feltételezem, van, aki így esik be egy orvoshoz, igen, hogy neki ez a baja. És az orvos megkérdezi, és ezt honnan tudja? Hát az internetről. Ez mennyire átok? Vagy mennyire lehet jó diagnózisokat találni az interneten?
Igen, ez is sarkalatos kérdés, és én is a mindennapi gyakorlatban számtalan példát tudnék hozni erre az egész ügyre. Tehát még egyszer, az internet persze felhasználható arra, tehát tájékozódásra nagyon fontos az internet, és nagyon hatékony, és nagyon gyors eszköz. Mit javasok én a betegeknek, és például én az orvosi leveleknek az alján közlöm is ezeket a fel is tüntetem ezeket a weboldalakat, hogy a szakmai társaságoknak a weboldalain vannak betegtájékoztató különböző anyagok, és hogy azokat érjék el, és azokból próbáljanak a saját betegségükkel kapcsolatosan tájékozódni. Tehát ez az egyik történet. A másik történet az interneted az, hogy nyilván, hogy az orvos-beteg kapcsolatot elősegíti, tehát vannak olyan úgymond dispatcher szolgálatok, vagy olyan jellegű internetes fórumok, ahol be lehet írni, hogy a saját orvosnak is sokszor vannak olyan internetes oldalai, ahová be lehet küldeni egy vérnyomás értéket, és itt és itt. És a harmadik a Dr. Google problematikája, amikor valaki önmagát, tehát bizonyos tüneteket tapasztal magán, és akkor utána néz, és akkor persze beüti a Google-be a tüneteket, és akkor nyilvánvaló, hogy aztán ott semmiféle szakmai szempont nem érvényesül, hogy éppen milyen válaszok fognak kijönni. És így van az, hogy gyakorlatilag félrediagnosztizálódnak dolgok, falcs és nem, szakmailag nem helyes információk kezdenek dominálni. Kezdve a helytelen öndiagnózistól kezdve helytelen kezelési szokások, tehát bizonyos gyógyszereket elhagy a beteg az internetes információk hatására, vagy olyan gyógyszereket vesz, amelyek az ő esetében károsak, és itt tovább, és tovább. Erre számtalan példát tudnék mondani. Mondjuk egy klasszikus példa a statinok, nem tudom, biztosan ismerőse ez a gyógyszercsoport. Statinoknak az a ugye arra lettek kitalálva, ugye valamikor a 60-as években kiderült az, hogy magas koleszterin egyenlő koszorérbetegség, infarktus. És akkor nyilván a mechanicisztikus gondolkodás azt mondta, hogy ha én lecsökkentem valakinek a koleszterinjét, akkor kevésbé fog infarktust kapni. És ez valóban igazolódott is. Tehát egyrészt voltak epidemiológiai tanulmányok, másrészt pedig már intervenciós tanulmányok, és az intervenciós tanulmányok során egy adott próba megjelentek ezek a statinok, amelyek nagyon hatékony vérzsírcsökkentő, koleszterin csökkentő gyógyszerek. És valóban millió egy vizsgálatot csináltak statinokkal, levitték a koleszterint, és a különböző kardiovaszkuláris események, infarktus, agyi történés, érszűkület, stb. Ezek mind csökkentek, sőt a betegeknek a mortalitása is csökkent. Egy adott pillanatban ezeket a vizsgálatokat már ismert szívbetegeknél csinálták, utána áttértek, ezt hívjuk szekunder prevenciónak, amikor egy már kialakult szívbetegségben megpróbáljuk megelőzni a tovább haladását a betegségnek, illetve a szövődmények kialakulását. Utána áttolták az egész történetet primér prevencióra, tehát olyan emberek, akiknek semmilyen szívbetegségük nincs, viszont magas a koleszterinjük, nekik kezdték el adni a statinokat, és ezeknél az embereknél is működtek a statinok. És És így tovább, és így tovább. A lényeg az, hogy rengeteg nagy, jól kontrollált és megbízható tanulmány igazolt ezeknek a statinoknak a kedvező hatását, úgy mint a primér, mint a szekundér prevencióba. Viszont rengeteg YouTube, egyéb internetes csatornákon keresztül ömlik a statin ellenes propaganda, hogy ezek a gyógyszerek tulajdonképpen csak a gyógyszercégeknek a reklámarcai, hogy azok a vizsgálatok nem is voltak megfelelőek, hogy ilyen és olyan mellékhatások, nincs gyógyszer mellékhatás nélkül, de a net beneficium, a net haszon az óriási ahhoz képest, hogy tényleg vannak emberek, úgyhogy az oltásnál is. Vannak sajnos emberek, akik a korona ellenes oltásnál vannak, akik sajnos elhaláloznak. De hát a és nyilvánvaló, hogy nem ezekből az izolált esetekből kell kiindulni, amikor egy terápiás eljárásnak a hasznát nézzük. Tehát ez mondjuk egy nagyon klasszikus dolog, hogy vannak úgymond, hogy vannak oltástagadók, vannak statintagadók, akkor, amikor mi kardiológusok a statint adjuk, mert rendkívül jó vizsgálatok léteznek rá, még mindig jönnek betegek, akik sajnálatos módon YouTube-os, meg egyéb forrásokból hivatkozva azt mondják, ők azt már nem veszik, pedig óriási beneficiumok volna ebből a gyógyszercsoportból.
Hogy harcolhat akkor az orvos az interneten terjengő álhírek ellen?
Szerintem az orvosnak nagyon nehéz a harcot fölvennie, illetve hisz óriási mennyiségű információt kellene, tehát nem lehet azt csinálni, hogy néhányan összefogunk, és akkor minden egyes álhírre írunk egy ellen hírt, hogy cáfoljuk azt. Én azt mondom, hogy visszatérnék arra, amit mondtam, az a fontos, hogy csípjük fülön a beteget, hogyha rossz irányba megy, tehát ezeket a vadhajtásokat, hogy innen-onnan szednek nem megbízható információkat, azonosítani kell, és ezeket a vadhajtásokat le kell metszeni, illetve olyan hiteles internetes csatornákat kell nekik javasolni, amelyekre rábízhatják magukat.
És akkor, hogy összegezzük az okos eszközöket, mennyire tudja ön ajánlani ezek használatát, vagy mennyire hitelesek az eredmények?
Tehát még egyszer, én okos eszköz szinte most kardiológiai felhasználásról tudok beszélni. Nagyon ajánlom őket, mert azok az információk, amelyeket okos eszköz segítségével szednek össze a betegek, azt én nem tudom reprodukálni. Nem tudom, esetleg úgy tudom reprodukálni, hogyha beültetek a bőr alá egy pici szenzort, és azzal folyamatosan nézem a betegnek az EKG-ját. Van ilyen is egyébként, de hát az nem egy széles körben elérhető módszer. Az okos eszközök rendkívül nagy segítségére vannak a betegeknek, orvosnak, és hát csak mondok egy példát, egy barátomnak a fiatal 20 éves lánya folyamatosan olyan panaszai vannak, hogy hirtelen elindul a szíve, gyorsan ver a szíve, és okos órával sikerült azonosítani már ezt a ritmus problémát, és már egyből tudjuk, hogy ki az ellenség, kivel kell megküzdjünk, és nem egy hihetetlen szorongásos, pánikos állapotban vagyunk benne, amit ezek a gyors szívverések okoznak.
És akkor, hogyha már megvannak az eredmények, akár el is tudjuk küldeni az orvosnak, és akkor itt jön egy következő probléma, ez pedig a kapcsolattartás. Erről fogunk beszélgetni, de csak a zene után.
Az autó köd lámpa fényében látom, ahogy állsz a sötétben. Az út szélén nézed, megjelenek-e, s várod, hogy vajon felveszlek. Mindez egy másodperc alatt történik, de bennem az életünk fut végig, s bevallom, akkor nagyon féltem, hogy mi lesz vele sötétben. Ahogy a távolság egyre kisebb, a bőröd a ködben fehéred. Még nem tudom, hogy észreveszlek-e, s a sötétből magammal viszlek-e. Mindez egy másodperc alatt történik, de bennem az életünk fut végig, és bevallom, akkor nagyon féltem, hogy mi lesz veled a sötétben. Eszembe jut
ahogy először néztél rám, és mivel hogy nem volt más alternatívám, magunkra hagytalak téged és magamat, s végre kizártam a hétköznapokat. Történt a szívedet, nyújtottad önként, s akkor először nem féltem, mert veled maradtam a sötétben. És mikor ott ketten lettünk egyek, a szívembe vésded azt az egyet, hogy egymással lehet, hogy harcolunk, de magunkra csak együtt maradunk. És mikor ott ketten lettünk egyek, a szívembe vésded azt az egyet, egymással lehet, hogy harcolunk, de magunkra csak együtt maradunk.
Már is folytatjuk a digitális világot. Azoknak, akik most kapcsolódtak be, elmondanám, hogy továbbra is várjuk a kérdéseket és a hozzászólásokat a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Az előző belépés végén ott hagytuk abba, hogy kapcsolattartás. Beteg-páciens kapcsolattartás. Az online tér széles körű elterjedésével mennyire van az orvos annak kitéve, hogy mindig készenlétben kell legyen?
Hát ez már, mondjuk ez a kész, mindig készenlétben lévés, ez már tulajdonképpen a mobiltelefonok megjelenésével tulajdonképpen elkezdődött, hisz az orvos egyre inkább elérhetővé kezdett válni. Ez egy olyan dolog, hogy először is az a beteg-orvos kapcsolat nyilván a kommunikációval kezdődik. Tehát, és most nem feltétlenül a szakmai jellegű kommunikációra gondolok, hogy az ember hogy adja át azt a szakmai információt, ami a betegnek fontos, hogy megértse a betegségét, illetve hogy betartsa a kezelési szabályokat, hanem úgy egyáltalán az emberi kommunikációs részre gondolok, az, hogy legyen egy valamiféle bizalmi kapcsolat, ami megjelenjen beteg és orvos között, mert enélkül bármilyen hihetetlen szaktudással rendelkezik az az orvos, és bármennyire a legnapra készebb információkkal rendelkezik, és úgy tervezi meg a diagnózist és kezelést, az nem biztos, hogy célba fog érni. Tehát én ezt a kicsit tágabb témakört feszegetni, vagy ezzel kezdeném ezt a kapcsolattartásos dolgot, tehát a bizalmi és korrekt kommunikációs légkör megteremtődése beteg és orvos között, ez egy nagyon fontos dolog. Előfeltétele minden sikeres diagnózisnak és terápiának. A kapcsolattartás nagyon fontos. Még egyszer mondom, már a mobiltelefon világgal ez elkezdődött, tehát felpörgött, mert addig tulajdonképpen az orvos ugye rendelési időben esetleg hát kivételesen egyéb helyeken, illetve időpontokban is elérhető volt, de utána a mobiltelefon, aztán pedig nyilván a digitális világ beindulásával egyre inkább úgymond kilettéve az orvos a betegek, hát idézőve, nagy idézőve téve támadásának. Persze ezt nagyon korrektül és nagyon becsületesen kell és lehet csinálni, úgyhogy ne sérüljenek sem a beteg, sem az orvos úgymond érdekei és érzékenységei. Tehát le kell fektetni azokat a szabályokat, ami alapján ez a kapcsolattartás működik. Függetlenül attól, hogy most online térben vagyunk, vagy pedig telefonos vagy személyes kapcsolatokról legyen szó. Természetesen itt is a megfelelő, korrekt kommunikáció ennek az alapja. Tehát az az orvos nyilván megnyitja a csatornákat, telefonos, online, tehát e-mail, WhatsApp, stb. Csatornákat, Facebookos csatornákat, amelyeken keresztül a betegek elérik, de nyilván vannak bizonyos szabályok, amiket le kell fektetni, akár idősávokról van szó, akár elvárt reakció, tehát válaszidőkről, tehát nem várhatja el az a beteg, hogy mondjuk 10 órakor írt egy Facebook, ráírt a Facebook messengerére az orvosnak, vagy a WhatsAppjára, hogy ilyen olyan probléma van, akkor abban minutumban válaszoljon. Tehát bizonyos szabályokat betartva és lefektetve egy nagyon hatékony kapcsolattartás alakulhat ki az online tér segítségével.
Mennyire tartják be a páciensek ezeket a szabályokat?
Na most abban az esetben, tehát mikor nem tartják be ezeket a szabályokat a páciensek? Egy, hogyha tényleg valami nagyon váratlan és sürgős történet van, és akkor az orvos is látja, hogy mi történik, és akkor mi is visszaválaszolunk, én legalábbis visszaválaszolok. Vagy pedig amikor elfeledkeznek magukról, úgymond, tehát nem olyan nagy a baj, nem olyan sürgős, de valamilyen okból kifolyólag azonnali választ úgymond igényelnek, és ezt megerősödik azzal, hogy 10 perc múlva megint jön egy rövid üzenet. Tehát ezekben az esetekben mondjuk azonnali visszajelzést várnak el a paciensek az orvostól, mondjuk az egyik első esetben indokoltan, a másik esetben nem indokoltan. Az összes többi esetben azért korrekt ez az információ váltás, tehát egyértelmű az, hogy a beteg sem várja el, illetve az előzőben lefektetett szabályok alapján nem is várhatja el azt, hogy azonnal jön a válasz, de jön a válasz.
És mi történik akkor, vagy mit tehet az orvos, hogyha valaki elkezd nagyon inszisztálni, és hogyha nem kap választ, mert az orvos is ember, és egyrészt dolgozik, másrészt van magánélete is, és ez meg is kell legyen, akkor elkezd kicsit csúnyábban, kicsit agresszívebben fogalmazni.
Sajnos van rá példa, tehát ez akár a személyes kapcsolattartásban is előfordulhat, hogy a beteg elveszíti a türelmét. Nyilván ilyenkor az orvosnak nem szabad sohas elveszíteni a türelmét. Nem, mintha a betegnek mindig igaza volna, bár van egy ilyen mondás, a betegnek mindig igaza van. Nem mindig van igaza. A beteg se sincs tisztában az, hogy az orvos például miért nem reagál úgy, ahogy ő szeretné. Tehát ennek az orvosnak is millió egy dolog van a fejében, nem csak medicina, lehet bármilyen probléma. Hát sajnos a paranoia az ugye ebbe az információ zsúfolt, az információ túl zsúfolt világba is virágzik. Tehát, és sőt, az információval zsúfolt világ talán kedvez is a paranoiának, ugyanis elvárjuk, hogy folyamatosan információkat kapjunk, és ha nem jön valonnan információ, akkor az az érzésünk, hogy biztos valami a mi kárunkra történik. Sajnos erre vagyunk hajlamosak. Tehát ez a paranoia. Sajnos a paranoia az mindenkire jellemző, és akkor a beteg is, hogyha az orvos nem azonnal úgymond ugrik, ezeket mind időzőbe kell tenni, ezeket a kifejezéseket, akkor azt gondolja, hogy az orvos rá esetleg negatív gondolatokat szól, pedig lehet az orvos teljesen más dologgal van elfoglalva, lehet, hogy egy nagyon sürgős és hosszantartó procedúrában van benne, és ezért nem válaszol. Tehát sajnos ez a mai világ úgymond, ez a felgyorsult világ, ez negatívan befolyásolja általában ezeket a kommunikációkat, és természetesen ezen belül az orvos-beteg kapcsolatot is.
És mi van az éremnek a másik oldalán? Az orvos elmegy, dolgozik, akkor értelemszerűen alig van ideje, vagy egyáltalán nincs ideje, hogy a betegek üzeneteire, telefonhívásaira válaszoljon, és hazamegy, ahol a családjával kéne időt töltsön, és akkor jönnek az üzenetek, jön a felháborodás, jön a többszörös telefonhívás, jön minden, ami egyszer csak jöhet. Hogyan tudja ezt az orvos menedzselni a családja irányába?
Család irányába nyilvánvaló, hogy a menedzselés az nem egyik pillanatról másikra történik, tehát ezek olyan problémák, amelyek ugye az idő során kezdenek megjelenni, kialakulni, és nyilván meg kell velük küzdeni, és a család nyilván ilyen szempontból egy nagyon fontos partner abban, hogy ezeknek a kellemetlen, sokszor kellemetlen epizódusoknak az élét tompítsa. Tehát magyarán az orvos hazafele is jól kell játszani, nem csak a beteg irányába, tehát úgymond partnert kell nem csak a beteg szempontjából, hanem a család szempontjából is találjon. És akkor, hogyha partner a család, akkor nyilván nem kell bujkálni, hogy gyorsan megválaszoljon egy SMS-t, vagy egy üzenetet, hanem igenis már megvannak azok a szokások a családon belül, hogy igen, kell most hagyni az orvost, hogy most van egy fél óra, amikor megválaszolja az üzeneteket, és nem akkor kell nekünk éppen egy olyan közös családi programot bonyolítani, ami halaszthatatlan. Tehát ez egy csapatjáték végül is.
Tegyük fel, hogy sürgősség van, és a beteg azért telefonál. Nagy gond van. De éjjel 2 óra van példának okáért, és felhívja az orvost. Igen. Mit tehet ilyenkor az orvos?
Hát ez egy jó kérdés, hál' Istennek nagyon ritkán fordul elő, de előfordulhat. Ilyenkor nyilvánvaló, hogy az esetek egy részében az ember felveszi a telefont. Ez természetes. Viszont van, amikor például egy teljesen ismert, tehát ha nyilván egy ismert betegről van szó, akár a neve is benne van a nevek, tehát a listában, a névjegyzékben, akkor nyilvánvaló, hogy az ember felveszi és reagál. Nem vagyok az a típus ember, aki kikapcsolja a telefonját éjszaka. Tehát ezt el kell mondanom. Viszont a másik dolog pedig az, hogy azért az a beteg is, hogyha egy jó indulatú és jó érzésű emberről van szó, tudja nagyon jól, hogy a jelen pillanatban a sürgősségi rendszer úgy van megépítve, hogy lényegében amúgy sem a jószon kívül nem tud az a bizonyos orvos sokat segíteni, tehát magyarra hívja az 112-t, és akkor ezen az úton indul el. Nyilván egy informális telefonhívás, vagy pedig egy informális üzenet akár éjjel 3-kor is befuthat, hogy mi történt. De az, hogy közvetlenül segíteni, mondjuk én most Marosvásárhelyről beszélek, és egy kardiológus szakorvosról, nem igazán várják el az utóbbi időben már a betegek. Más a helyzet esetleg, és ezt biztos családos kollégák tudnák elmondani, hogyha vidéken vagyunk, ahol ugye, és ott lakik a családorvos, akkor ez egy megint más történet, hogy valakit éjszaka akár személyesen is keresnek, vagy telefonon, hogy 3 utcával odébb valaki rosszul van. Ez egy megint más történet, amire valószínűleg egy családorvos jobban meg tudna válaszolni. De még egyszer, városon, szakorvosi szinten úgy gondolom, hogy ezek az éjszakai telefonhívások egyre ritkábbak.
És mi történik akkor, hogyha a beteg be akarja tartani a szabályokat, nagyon jó hiszemű, de az orvos éppen elment nyaralni, és ezt a beteg nem tudja, mert nincs ahonnan tudja. És nem felhívja, hanem ír neki egy üzenetet, vagy bármi. Vagy ilyen értelemben, ezek tekintetében az üzenetek és a különböző online kérdések tekintetében az orvos soha nincs szabadságon?
Soha nincs szabadságon, ebben nagyon-nagyon igaza van. Tehát nincs szabadságon az orvos. Mondom, tehát egy nyaralás esetén nyilvánvaló, hogy ha a beteg személyes találkozást kér, akkor azt kell vele tudatni, hogy ez nem lehetséges, és ott is úgy van, hogy van egy idősáv, amit arra szán az ember, hogy megválaszolja ezeket az üzeneteket. Az orvos soha nincs szabadságon. Tehát sajnos ez egy ilyen szakma. Mondom is a fiatal kollégáknak, hogy most éppen valamint túl vagyunk, és el vagyunk lazulva, de ott hátul valahol már készülődik valami. Tehát mindig az a dolog ott hátul valahol készülődik, ami lehet 1 óra vagy 2 óra múlva hozzánk ér, és akkor azt már meg kell oldjuk. Sajnos ez egy ilyen dolog, hogy folyamatos kihívásoknak vagyunk kitéve. A nyugalmi periódusok azok sajnos csak átmenetileg és látszólagosak.
A világhálón ugye a betegek megkereshetik a bajuk forrását, erről már beszélgettünk. De mennyire fájdalmas az egy orvosnak, mert ugye ez egy szakmai fájdalom is legalábbis szerintem, amikor egy beteg megtalálja, idézőjelben megtalálja a bajának a forrását, és akkor elküldi az orvosnak, hogy hát neki végül is ez a bajos, nem az, amit az orvos mondott, mert az interneten ezt meg azt írja. Egyrészt ugye idézőjelesen zavarja az orvost, ugye elmondtuk, hogy végül is nem zavarás, amikor a beteg felrak egy kérdést, de mégis az orvos időt kell rá szenteljen, elolvassa azt az esetleges cikket, linket, amit a beteg átküldött neki, és akkor egy ilyen bődületes szamársággal találkozik, és a beteg váltig állítja online a Facebook mögül, hogy de neki igenis az a baj, és nem az, amit a rendelőben diagnosztizáltak nála.
Igen, ez egy hát nem annyira gyakori jelenség, de én ezt megint csak egy nagyobb perspektívába helyezném be. Tehát a medicináról azt kell tudni, van az a mondás, hogy jó pap holtig tanul, igaz? Na most a jó orvos is holtig tanul, tehát azért mi soha nem lettünk abszolút okosak, tehát mindig van tanulnivalónk, illetve szakmai alázat nélkül nincs orvosi mesterség, vagy orvosi hivatás. Tehát magyarán, én például, hogyha egy beteg jön egy gondolattal, hogy neki lehet, hogy ez a probléma, vagy az a probléma, persze nem egy paranoiás, inszisztens betegről, hanem egy emberről, aki ő is gondolkodik, utána nézett, és jön egy gondolattal. Én azt mindig figyelembe veszem. Tehát én úgy gondolom, hogy minden betegnek joga van ahhoz, hogy legyen vélemény a saját betegségéről, hogy keressen esetleg alternatív forrásokat, és én csak örülök, hogy velem ezt kommunikálja, vagy nekem ezt kommunikálja, hogy mondjak egy véleményt róla, gyakran fordul ez elő, hogy ide mennék, oda mennék, ilyen gyógyszert vennék pluszba, olyan gyógyszert vennék pluszba, és örülök neki, hogy elmondja, és volt olyan eset, hogy igenis azt mondtam, hogy milyen igaza van. Tényleg erre nem is gondoltam esetleg. Tehát még egyszer, nyilván most ez egy nagyon kikarikírozott, extrém dolog volt, amit mondott, hogy valaki teljesen rossz irányba indul el, de én úgy gondolom, hogy joga van a betegnek tájékozódni, de valahogy úgy kellene ezt az ügyet csinálni, hogy jó forrásokból, megbízható forrásokból, és azért hogyha döntően befolyásolja a betegnek a további alakulását, az az információ, amit, vagy befolyásolná a beteg sorsának alakulását, az az információ, amit leszedett a netről, akkor azt meg kell beszélni az orvossal. Tehát én nem vitatom el a jogát egy embernek a tájékozódástól. Orvosi kérdésekben sem.
És hogy lehetne megtanítani a betegeket, természetesen ez nem az orvos feladata, arra, hogy rendben, tájékozódjanak az interneten, de valahogy szűrjék meg a tartalmakat, hogy valamennyire valós helyről, vagy releváns helyről kapják azokat az információkat. Mert persze, az interneten is vannak jó dolgok, ezt senki nem tagadja.
Igen, visszautalnék arra, amit az elején mondtam, tehát megbízható forrásból kell tájékozódni, és a kezelőorvos szűrőjén kell azt az információt végigfuttatni. Melyek a megbízható források? A megbízható források a szakmai társaságoknak a honlapjai. Tehát ezek a megbízhatóak. És ott mindig, tehát egy magára valamit adó szakmai társaság, mondjuk kardiológiában vagyok jártas, például a Román Kardiológiai Társaságnak egy kardioportál.ro nevű honlapja van, ahol van egy elég nagy fejezet betegtájékoztató anyagokkal, vagy a Magyar Kardiológiai Társaságnak, hogyha valaki román vagy magyar nyelvű forrásokat akar beszélni. Szintén van paciens információs rengeteg anyag, a külföldi, európai vagy amerikai társaságról nem is beszélve, angol nyelven nagyon komoly, nagyon megbízható anyagok találhatók, nem is beszélve már manapság már nagyon bőséges beteg tájékoztató anyagokat a különböző magán kórházak, azok is már kitesznek a netet. Tehát még egyszer, ha szakmai fórumból, és mondom, ezeken belül is én a szakmai társaságokat említeném meg, onnan származik az az információ, az megbízható.
Visszautalnák egy kicsit a koronavírusra és az ezzel kapcsolatos álhírekre. Miért hiszik el jobban meglátása szerint a betegek az álhíreket, a téves információt, a konteókat, mint a valós orvosi dolgokat, amiket egy hivatalos, megbízható weboldal takar. Nyilván lehet azt is hallani, hogy igazság szerint az orvosokat is, most még egyszer koronavírusnál tartunk, elhallgattatják, és különböző ilyen álhírek, összeesküvés elméletek, és még sorolhatnánk ezeket a kategóriákat. Miért hiszik el ezeket jobban?
Szerintem ez egy általános jelenségnek a része, tehát arról van szó, hogy olyan óriási információ dömping nehezedik ránk, hogy elrelativizálódnak az információk. Tehát magyarán régebben, ha egy orvos, vagy egy politikus, vagy egy államférfi mondott valamit, az egy-egybe el volt fogadva. Meg volt a hitel annak az embernek, meg volt annak az embernek a szavait, az igazságát elfogadták az emberek. Manapság annyira relativizálódott az információ, hogy egy orvosnak, aki a szakmához ért és abban mozog, a szava egyenértékű egy dilettánsnak a szavával. Sajnos ez egy, még egyszer mondom, ez egy általános jelenség az információnak az elrelativizálódása. Tehát ez az egyik háttér, ez lenne mondjuk a globális háttér a dolognak, és a másik pedig egy konkrét dolog, hogy az emberek az egészségükkel kapcsolatos dolgokban rendkívül sok bizonytalanságot, mivel hogy számukra az emberi szervezet egy black box, sok tudományos információ az gyakorlatilag nagyon nehezen emészthető számukra, ezért a könnyebb irányba, úgymond a populistább magyarázó emberek irányába mozdulnak el, és ezért van az, hogy elfogadják ezeket a oltásellenes meg egyéb vírussal kapcsolatos álhíreket.
Ezekről pedig nagyon nehéz lesz leszoktatni a betegeket. De hogy tudja az orvos, mert most már szerintem itt valamennyire ez az orvos feladata, és egyben bizonyos értelemben érdeke is, hogy megszoktassa, rászoktassa a beteget arra, hogyha baj van, hogyha sürgősség van, akkor az orvos telefonon keresztül nem tud gyógyítani, és ne őt hívják, most idősávtól függetlenül, hanem az 112-t.
Hát én azt hiszem, hogy ez gyakorlatilag nem csak egy orvosi feladat, ugye, hogy azt szoktuk mondani, az egészségügyi szintje egy populációnak, egy társadalomnak az orvosoktól egy olyan 30-40%-ban függ, a többi az egyéb dolgoktól, például a médiától is. Tehát ez egy megint csak azt kell mondjam, ez egy csapatmunka, média, orvosok, adminisztráció, helyi, megyei, országos szint, politikusok dolga, hogy igenis ezeket az alap dolgokat, amik az egészségügyi ellátás adminisztrációs hátterét illeti, ezt megismerjék a betegek.
Összegezzünk akkor. Hogyan értékeli az okos eszközök képességeit a gyógyításban, és jó vagy nem jó az egészet tekintve az orvosoknak az online tér?
Tehát egyértelműen én, nekem pozitív a hozzáállásom az okos eszközökhöz, olyan értelemben, hogy olyan jellegű és mennyiségű információt tudnak behozni a gyógyításba, amelyek nagyon fontosak, tehát ez egy óriási dolog, és ezért nagyon hálás vagyok az okos eszközöknek. Viszont az okos eszközök által szolgáltatott adatoknak továbbra is a feldolgozója az orvos, az, aki a szakmai tudásával gyakorlatilag helyesen, tehát a helyére tudja tenni ezeket az okos eszközök által szolgáltatott információkat. Tehát az orvost nem tudjuk áthidalni az okos eszközök segítségével egyelőre, és remélem ez így is marad.
Doktor úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Fried Attila kardiológus főorvosnak, a Maros megyei Klinikai Kórház kardiológiai osztályának vezetőjének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is köszönöm a hallgatók figyelmét. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, Hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.